2022 a tanúskodás éve a Trinity, a gyülekezetünk számára. És nem is gondoltuk még néhány héttel ezelőtt, hogy ilyen égetően nagy szükség lesz hitelesen, erőteljesen és megfelelő módon tanúskodni ott, ahol szükség van, ott, ahol az emberek rászorulnak, mert úgy tűnik, hogy ez az élet reménytelen, de mi tudjuk, hogy nem az. Ezért aztán azt a jó hírt, amit Isten ránk bízott, ezt el is mondjuk a világnak. Hát így olvassuk a Jó hírünk van című sorozatunknak az aktuális ige szakaszát, a Jelenések könyve 3. fejezetéből, a 7-től a 13. versig. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Imádkozzunk. Atyánk, hallani akarjuk a te szavadat, a te mennyei üzenetedet. Úr Jézus, kérünk, bocsásd ki a te lelkedet, és áraszt ki ránk, hogy képessé legyünk megtenni mindazt, amit te akarsz, és hogy megtehesd bennünk és közöttünk mindazt, amit akarsz. Amen. Foglaljunk helyet. A filadelfiai gyülekezet az egy jó gyülekezet volt. Filadelfiába jó lehet egy gyülekezetbe járni. Két olyan gyülekezet van, aminek Isten, Jézus a gyülekezetben nem fogalmaz meg elmarasztalást. A szmirnai gyülekezetről korábban már beszéltünk, hogy olyan nagy üldöztetésben volt részük, akkora volt rajtuk a nyomás, hogy természetesen Jézus, aki látja az esendőségünket és a gyülekezeteinknek a bűneit, mulasztásait, de egy éppen a szenvedések tüzében megpróbálódó gyülekezetnek természetesen nem tesz még több terhet a nyakába azzal, hogy éppen a mulasztásaikat a szemükre hájná. A másik gyülekezet pedig a most olvasott filadelfiai gyülekezet. Filadelfiában egyszerűen jól működtek a dolgok, és tudjátok, hogy miért? Azért, mert a testvérek szerették egymást. Ennyi. Ez a jól működő gyülekezetnek a titka. Hogy a szeretjük egymást, onnantól kezdve nagyon nem lehet félremenni. A legtöbb gyülekezeti tévedés, bűn, mulasztás, az abból fakad, hogyha ezt a krisztusi parancsot nem vesszük komolyan, nem tartjuk be. Abban a pillanatban, hogy a gyülekezet testvériségére, a közöttünk lévő közösségre nem a szeretet jellemző elsősorban, onnantól kezdve megnyílnak ajtók, majd hamarosan szó lesz más típusú ajtókról is, onnantól kezdve megnyílnak ajtók, és bejön rajtuk mindaz, ami szét tudja bombázni a gyülekezetet. De Filadelfiában szerették egymást a testvérek. És nem csak, hogy szerették egymást, hanem fontosnak tartották, hogy maradéktalanul megtartsák mindazt, amit Jézus parancsolt. Azt olvastuk, hogy bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, és mégsem tagadtad meg az én nevemet. Ez egy kicsi közösség lehetett, mégis maximálisan komolyan vették az Urat. Filadelfia, bár nem volt egy metropolisz, ahogyan haladunk a hét levél tanulmányozása során, egyre távolodunk a tengerparttól, a kis-ázsiai tengerparttól, és egyre inkább haladunk befelé a mai Törökország területének a belseje felé, és egyre kevésbé megapoliszokkal találkozunk, sokkal inkább kisebb lélekszámú városkákkal. Filadelfia is egy kisebb város volt, ráadásul egy a városok szempontjából fiatal városnak volt mondható. A levél írásának az idejében körülbelül 200 éves volt ez a város, tehát nem nagy történelemre tekintett vissza. Ennek ellenére az a cél, amire Filadelfiát megalapították, hát az mindent magában foglalt, ami alkalmassá tette Filadelfiát arra, hogy bár egy kicsi lélekszámú város volt, a nagyvárosiasságnak minden jellemzőjét produkálja. Filadelfiát deklaráltan azzal a céllal hozták létre, egy Philadelphos nevű város fejedelem alapította. Azzal a céllal hozták létre, hogy a görög kultúrát ott abban a térségben terjessze. Olyan jól sikerült ez a kulturális ideológia terjesztés, hogy azon a területen levő más nyelvű, helyi nyelvet beszélő népcsoport ez alatt a 200 év alatt a saját nyelvének a használatát teljesen háttérbe szorította és elfelejtette, és teljes mértékben elgörögösödtek. Ezt úgy képzeljétek el, minthogyha ma alapítanának egy várost, és azt tűznék a zászlajukra, hogy ebből a városból fog kiindulni az LMBTQ mozgalomnak minden elképzelése. Alapítunk egy várost, ahol biztosak lehetnek abban az azonos neműek, hogy itt össze fogják őket adni. Alapítunk egy várost, ahol olyan kórházat fogunk működtetni, ahol garantáltan, hogyha ebbe a városba érkezik egy nő, akkor itt biztos lehet abban, hogy az abortuszát azt elvégeztetheti, itt senki nem fogja megkérdőjelezni, hogy ez jó-e, rossz-e, szabad-e, vagy nem szabad. A görög ideológiának és kultúrának az egyik fő hadiszállása volt. Filadelfiában nem volt nagyon kérdés, hogy hát hogyha a gyerekeket éppen arra akarják oviskortól kezdve nevelni, hogy nincsen férfi és nő, hanem gender fluid vagy, drága gyermekem, még akkor is, hogyha az ovis nem biztos, hogy érti ezt a fogalmat. De Filadelfiában erre volt lehetőség. Ezt jelentette, hogy a görög kultúrának az egyik helyi bázisaként és ideológiai támaszpontjaként definiálták ezt a várost. Na most ebben a millióben, ebben a légkörben az a jézusi bátorítás, hogy bár kevés erőd van, mert maroknyi a gyülekezet, de mégsem tagadtad meg az én nevemet, és mégis megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, ez az egyik legnagyobb elismerés. És ezért Jézus azt az ígéretet teszi a gyülekezetnek, hogy íme adtam eléd egy nyitott ajtót, és ezt a nyitott ajtót senki be nem zárja. Úgyhogy most azt szeretném végigvenni veletek együtt, hogy mit jelent az, amikor Isten ajtókat nyit ki, miért nyit ki ajtókat, mi tartja nyitva ezeket az ajtókat, És miért kell mindenkor, minden gyülekezetének arra törekednie, hogy ezek az isteni nyitott ajtók az ő gyülekezetükben is jelen legyenek? Hát ezeket a kérdésköröket nézzük akkor most végig. Ezt olvastuk a 8. versben. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ha magunk elé képzelünk egy nyitott ajtót, akkor a nyitott ajtónak a képe az minden esetben a megállíthatatlanságnak a képét hozza elénk. Gondoljatok olyan célokra, amit az életetekben kitűztetek magatok elé. Hányszor szembesültetek azzal egy kitűzött célnak a kapcsán, hogy úgy éreztétek, hogy nem tudok bemenni, ott van valahol az ajtó túloldalán a cél, amit el akarok érni, de bárhogy rángatom a kilincset, bárhogy rugdosom az ajtót, bárhogy pörgetem az egyre növekvő kulcskarikát, kulcscsomót, valahogy egyik kulcs sem illik az árba. És úgy éreztétek magatokat, hogy dörömböltök, rugdosódtok, egy idő után már sírtok, vagy kepesztetek, de az ajtó nem nyílik. És ehhez képest olyan emlékeink és élményeink is vannak, amikor kitűztük magunk elé a célunkat, és azt éltük meg, hogy egymás után bám, 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 nyílnak az ajtók, tárulnak felelőttünk, időnként különösebb megerőltetés nélkül, és megyünk, és megállíthatatlanok vagyunk a célunk irányában. Amikor Jézus tehát azt mondja, hogy íme adtam eléd egy nyitott ajtót, akkor azt mondja, hogy hajrá, fiúk, lányok, menjetek tovább, jó az irány, a cél kiváló, majd mindjárt erről is fogunk beszélni, menjetek tovább, és töltsétek be a célotokat, mert nálam vannak ezeknek az ajtóknak a kulcsai, és én azt akarom, hogy menjetek, rohanjatok, fussatok, és töltsétek be azt a célt, amit el akartok érni. A nyitott ajtó a megállíthatatlanságot jelképezi. Kicsit több, mint egy hete, hogy elindult az ukrajnai háború. De olyan, mintha évek óta tartana, nem? Minden erről szól. A bizonytalanság úgy hat az idő érzékelésünkre, hogy ilyen végtelenül kitágítja. A jó pillanatok úgy hatnak az időre, hogy összesűrítik, ezért aztán nagyon rövidnek tűnnek. A bizonytalanság úgy hat az időre, hogy elkezdi megnyújtani. Ezért aztán úgy érzékeljük, mintha ez már évek óta itt lenne a környezetünkben, de legalábbis régóta. Na most az ilyen háborús időkben, amikor fenyegetetnek érezzük magunkat, akkor nincsen nagyobb szükség, mint arra, hogy nekünk nem kell elbújnunk. Hogy nekünk nem kell már most, még itt béke időben a saját menekülési útvonalainkat tervezni, nem kell a saját kapcsolati tőkénket mozgósítani, hogy hol fognak majd fogadni bennünket, hanem arra van szükség, hogy tudatosítsuk, hogy kihez tartozunk. És testvéreim, egy olyan Istenhez tartozunk, aki azt mondja magáról, hogy nálam vannak a kulcsok. Azokhoz az ajtókhoz, amiken be akartok menni, nálam vannak a kulcsok. Sőt, vannak olyan ajtók, amiket meg szeretnénk, hogyha pont, hogy nem, hogy kinyílnának, hanem szeretnénk, hogy soha ne nyílnának ki. Hát most például van egy olyan ajtó, amiről nagyon nem szeretnénk, hogyha kinyílna. Ezt az ajtót jelenleg Magyarország Ukrajnával szomszédos határának mondjuk. Nagyon nem szeretnénk, hogyha ez az ajtó egyszer csak megnyílna, és az orosz hadsereg ezen az ajtón bejönne. Igaz? Ezen szerintem meg tudunk egyezni. Muszáj komolyan vennünk a saját hitünket. Muszáj elszakadnunk a vasárnapi kereszténységtől. Muszáj a szívünk mélységéig elrejteni, a vérünké tenni, a hétköznapi életgyakorlatunkba beültetni mind azt, amit Isten kijelent magáról az igében. Márpedig ő azt jelenti ki magáról, hogy nem kell félned, mert pontosan az, és pontosan akkor érhet el hozzád, amikor és aminek én ajtót nyitok. Ennél nagyobb, magasabb fokú gondoskodás nem létezik. Mert Jézus, akinél a kulcsok vannak, ő mondja meg, hogy mikor nyitja ki az ajtót, és mikor zárja be az ajtót. Ő mondja meg, hogy melyik ajtó nyílik, és melyik ajtó záródik. Nála vannak a kulcsok. Olvasunk itt egy kevéssé ismert kifejezésről. Azt mondja Jézus, hogy nálam vannak Dávid kulcsai. Mit jelent ez? Amikor Dávid királyként uralkodott, akkor volt egy hosszú időn keresztül nagyon megbízható, hűséges kancellárja, egy mai fogalmak szerint miniszterelnöki főtanácsadó, akit Sebná kancellárnak hívtak. És Ézsaiás könyvében olvasunk egy esetről, amikor ez a bizonyos Sebná kancellár valamilyen oknál fogva, de megbízhatatlannak bizonyult, és el kellett távolítani a posztjáról. És a helyére egy bizonyos Eljákim nevű új kancellárt neveztek ki. És róla mondja azt az ige, hogy Eljákimnál voltak Dávid házának a kulcsai. Ez azt jelentette, hogy Eljákim kezébe adták azt a hatalmat, hogy akinek ő kinyitja a király előtt az ajtót, az bemehet, akinek ő nem nyitja ki az ajtót, az nem mehet be a királyhoz. Jézus azt mondja magáról, hogy nálam vannak a Dávid kulcsai. Akinek én megnyitom az ajtót, hogy menjen az atyához, hogy bejárása legyen a király elé, annak megnyílnak az ajtók. Akinek én nem akarom megnyitni a szabad utat a királyhoz, az nem megy be a királyhoz. A filadelfiai gyülekezetnek azt mondja az élő Isten, Jézus Krisztus, hogy nálam vannak az ajtók kulcsai, és én nem csak, hogy bejárást engedek nektek a királyhoz, hanem azt akarom, hogy menjetek be, hogy használjátok ezt az ajtót. Hogy járjatok ezen az ajtón ki és be. Nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. És miért? Azért, mert az a gyülekezet újra és újra bizonyságot tett arról, hogy hűséges. És itt szeretnék feltárni előttetek egy rendkívül mély igazságot, ami így hangzik, hogy a lehetőségek ajtaját a hűségünk tartja nyitva. Ezt nagyon jól jegyezzétek meg, mert az előttünk álló időszakban legyen szó akár konkrét háborús helyzetről, legyen szó akár ideológiai hadviselésről, amiről most kevesebb szó esik, de pont ilyenkor szokott ilyen lopakodó üzemmódra kapcsolni. És amíg mindenki mással foglalkozik, addig az ideológiai bázisokban zajlik a munka, hogy amikor megint csitul a helyzet, akkor megint előre törjenek, és ez kevésbé látványos, mint a valóságos háború. Tehát hűségre lesz szükségünk. Hűségre, kitartásra, álhatatosságra. És azt mondja Jézus, hogy ne legyen titok előttünk, hogy a keresztényeknek a hűsége az ajtókat tart nyitva. Nézzétek, adtam eléd egy nyitott ajtót, amelyet senki nem zárhat be. Miért? Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet. Az összefüggés tehát úgy néz ki, hogy ha szeretnénk bemenni a nyitott ajtókon, hogy ha szeretnénk elérni a céljainkat, ahhoz hűségen át vezet az út. Hűségen és álhatatosságon keresztül. Úgyhogy amikor megjelenik előtted a nyitott ajtó képe a saját céljaiddal, akkor gondolj arra, hogy aha, azokat úgy fogom elérni, hogyha maradéktalanul kitartok Isten igéje mellett, hogyha eszembe nem jut, hogy máshová folyamodjak, mint az élő Istenhez. És akkor ezek az ajtók nyitva maradnak. Egyéb esetben bezárulnak. A lehetőségek ajtaját a hűségünk tartja nyitva. Aztán a 9. versben így folytatja Jézus. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. A saját céljaink és Isten céljainak a feszültségéről több ízben beszéltem már nektek. És minden esetben arra a következtetésre jutottunk így együtt, hogy a saját céljaink akkor válnak számunkra elérhetővé, hogyha berendeljük őket Isten céljai alá. Nem azért, mert Isten gonosz, nem azért, mert Isten kicsinyes, és a mi céljainkat nem venni olyan komolyan, mint a saját céljait, mint hogyha azokat negligálná, hanem épp ellenkezőleg, mert Isten végtelenül bölcs, végtelenül szeret bennünket, és szeretné, hogyha jól működne az életünk, de nem fogja véka alá rejteni, hogy az életünk akkor fog tudni jól működni, hogyha berendeljük a saját céljainkat az ő céljai alá. Isten a filadelfiaiak előtt nem rejti véka alá, hogy mik az ő céljai. Hogy a nyitott ajtókat ő azért adja, hogy megvalósítsuk az ő céljait. Mi az Isten célja? Mi az, ami az ő szíve vágya? Amiért ő nyitja ki az ajtókat, és amiért ő rohan ezeken a nyitott ajtókon keresztül? Az, hogy minél több ember megismerje az ő szeretetét. Ez az, amit Istent lázba hozza. Most, hogyha azt mondom, hogy gondold magad elé a legfrissebb célodat, amit a legjobban szeretnél most elérni. Ennyi idő alatt mindenki előtt megjelent valami, amit szeretne elérni. Talán nem is kellett hozzá 6 másodperc, mert miközben beszéltem már, azt mondtad, hogy igen, tudom, Tamás, azt akarom ott elérni. Istennek is van ilyen célja, amiért lelkesedik, amiért minden mást képes feláldozni. És ez pedig az, hogy minél több ember ismerje meg őt, és nyerjen örök életet. Ez Isten szíve vágya. Miért adta Isten a filadelfiaiaknak a nyitott ajtót? Azért, hogy azon a nyitott ajtón át a filadelfiaiak ki tudjanak menni, hogy elmondják az embereknek egy olyan kultúrában, egy olyan közegben, ami ízig-vérig ellenséges volt, ami minden mást hirdetett, csak éppen nem az Isten igéjét, de ezek az emberek kimentek a nyitott ajtón, és amikor ők kimentek, akkor más emberek, akik megértették Isten szeretetét, azok meg be tudtak jönni. Ezért adta a filadelfiaiaknak Isten a nyitott ajtót. Hogy ők ki tudjanak menni, és ott olyan munkát tudjanak végezni, hogy az emberek pedig bejöjjenek a gyülekezetbe. És ez működött is. Hát erről szól az, amit Jézus mond. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából. Ez nem valami horrorfilmnek a címe, a sátán zsinagógája 1-2. Ez azt jelenti, hogy a közeg, ami körülvette őket, az olyan, hogy van az Isten népe, az Isten gyülekezete, ahol az övéi találkoznak, ahol az övéi vannak közösségben és szeretik egymást. És ami ezen kívül van, az az, ahol a sátánhoz tartozók akár tudatosan, akár többnyire, az esetek többségében, tudattalanul a sátánhoz tartozók találkoznak, közösségben vannak és élik az életüket. Mi volt tehát Isten célja, amiért nyitott ajtót adott a filadelfiaiaknak? Az, hogy a sátán zsinagógájából az emberek bejöjjenek a gyülekezetbe. hogy az egyik gyülekezetből átjöjjenek a másikba, a sötétség helyéről a világosság helyére, a halál helyéről bejöjjenek az élet helyére. És erre mondja Jézus, hogy ameddig hűségesek vagytok, ez az ajtó mindig nyitva lesz. A ti hűségetek tartja nyitva. A hűség, ami megtartja Isten parancsolatait, ami ragaszkodik hozzá, az olyan hitelesen képviseli az Urat, hogy azok, akik ott a sátán zsinagógájában egyébként jól érzik magukat, azoknak kedvük támad bejönni az Isten népe közé. De nézzünk körül, hogy ez hogy működik ma. Még mi itt azon feszülünk és gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk hatékonyan segíteni, és van bennünk egy kis elégedetlenség, hogy biztos, hogy megtettünk mindent, hogy eléggé oda tesszük magunkat, hogy elég jól szolgáljuk Istent. Ezzel párhuzamosan elindult egy másik közösségnek a működése is, ez a sátán zsinagógája. Amikor arról hallunk, hogy 150-200 ezer forint egy fuvar az ukrán határtól Budapestig. Mert aki fél és menekül, és nem is biztos, hogy fel tudja mérni, hogy van a devizák közötti váltószám, akinek az élete mindennél drágább, mert háborúból menekül, az ki fogja fizetni. És vannak olyan emberek, akik másoknak a nyomorát kihasználják. Csak számunkra, akik egy védett környezetben élünk, ezek a legtöbbször el sem érnek hozzánk. Az emberben mérhetetlenül nagy gonoszság lakik. És a krízis helyzetek előhozzák az emberből a jót is, ezért tud egy ország 7 nap alatt páratlan összefogásról bizonyságot tenni, meg előhozzák a krízis helyzetek a mérhetetlenül nagy gonoszságot is, ami itt van körülöttünk. És hát ott kezdődik, hogy az egyik ember megöli, meggyilkolja a másikat. És folytatódik ott, hogy az egyik ember kihasználja a másik nyomorát, hogy az egyik ember irgalmatlan a másikkal szemben, mert hát háború van. Ez a valóság. Ez a sátán zsinagógája. És amikor Isten nyitott ajtót ad egy gyülekezetnek, akkor azt azért teszi, hogy arról a helyről bejöhessenek az emberek az Isten népe közé, a gyülekezetbe. Ahol befogadják őket, ahol elfogadják őket, ahol irányt mutatnak nekik egy jobb élet felé. Hitelesség. Ez a mi első számú értékünk. Hitelesen képviselni Istent. És ez az, amit nagyon jól csináltak ott Filadelfiában. Hogy szerették egymást, és bátorították egymást a hűségre. És nézzétek meg, hogy Isten azt mondja, hogy elhozom őket ide hozzátok közétek. Miért? Hogy megtudják, hogy én szeretlek téged. Ez a cél. Ez a fő cél. Hogyha ide bejönnek az emberek, akkor meghallják és megértsék, hogy van lehetőség arra, hogy őket is szereti az Isten. Mert a mi bizonyságunk az mindig egy személyes történetről szól. A mi üzenetünk mindig arról szól, hogy képzeljétek el engem, a kis Pafkó Tomit, ezt a kis senkit, ezt a senki házit, ezt a valahonnan jött, valahol született, 122. rangú kis izét, ezt szereti az Isten. És ez mindannyiunkkal így van. És amikor egy gyülekezet megérti, hogy Isten célja ez, és hűségesen odaáll, és Isten kinyit egy ajtót előtte, és a gyülekezet megérzi ennek a jó ízét, hogy milyen az, amikor emberek itt közöttünk találkoznak Istennel, amikor megértjük azt, hogy a mi szívünk vágya sem lehet más, mint Istené, hogy ide jöjjenek be az emberek, találkozzanak vele, és hogy azok az emberek átéljék azt, amit te meg én már átéltünk, hogy engem szeret az Isten. Amikor ezt megértjük, akkor mindent berendelünk az alá. És akkor az ajtók nyílni fognak, a hűség pedig nyitva tartja ezeket az ajtókat. Hát ezért mondom és ismétlem, hogy amíg a céljaink megegyeznek Isten céljaival, addig az ajtók nyitva lesznek. Amíg a céljaink megegyeznek Isten céljaival, az ajtók nyitva lesznek. Ebben biztosak lehetünk. 2018-ban volt egy visszatérő szófordulatom, amikor valaki kérdezett a gyülekezet hogy létéről, akkor azt szoktam mondani, hogy figyelj, megyünk, mint kés a vajban. Aztán jött a Covid, és Jézus bezárt egy ajtót. Mert hogy most már ugye tudjuk, hogy másnak nincs hatalma arra, hogy zárjon és nyisson ajtókat, egyedül Jézusnak. Na de hát mentünk, mint kés a vajban, aztán 2019 márciusában meg neki mentünk egy ajtónak. Szépen lassan megértettük, hogy ja, hát akkor most ez az ajtó zárva van. És nem érdemes hisztizni, mert egy ideig nem fog kinyílni. De most, amikor talán magunk mögött hagyjuk, akkor figyelnünk kell arra, hogy Isten mikor nyitja ki ezeket az ajtókat újra. Mert a nekünk adott terveken Isten nem változtatott. Legalábbis nekem, meg a vezetőségünknek nem változta, hogy nem mondta, hogy megváltoztak volna a célok, nem mondta, hogy megváltoztak volna az elképzelései, hanem azok a tervek és célok, amiket nekünk adott, azok változatlanok, azokért megyünk tovább előre, és amikor nyílnak az ajtók, akkor megyünk. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy a háború miatt, biztos ti is voltatok úgy az elmúlt héten, nem, hogy csukjuk be a szemünket, bújjunk be a takaró alá, és várjuk meg, amíg ez elvonul. Mert ilyen hatása van, hogyha az embert fenyegetettség éri. De a mi Istenünk olyan Isten, akinek a kezében ott vannak a kulcsok, ő nyit és zár, ő enged be, és ő állít meg azt, amit akar. De az biztos, hogy amíg mi komolyan vesszük őt, a ránk bízott küldetést, terveket és célokat, addig ezek az ajtók nyitva lesznek. És akkor legvégül nézzük azt, hogy mit tudunk mondani azoknak, akik bejönnek. Akik a sátán zsinagógájából Jézus vérén keresztül átigazolnak az Isten népébe. A 12. versben ezt olvastuk. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Ez a néhány mondat, ez Jézus szerelmi vallomása a filadelfiaiakhoz. És mindenkihez, aki hallja, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ez egy szerelmi vallomás, bármilyen furcsán hangzik is. Na de hát, ha már háború van, legalább engedjük meg, hogy az Isten közel jöjjön hozzánk, és elmondja nekünk, hogy mennyire szeret bennünket. Gondoljatok vissza arra, amikor szerelmesek lettetek a férjetekbe vagy feleségetekbe, aki később a férjetek és vagy feleségetek lett. Mennyit gondoltatok rá? Mennyit járt a fejetekben az ő neve? Mennyit járt az a gondolataitokban, hogy én mennyire szerelmes vagyok belé? Hányszor írtátok föl a nevét a karotokra, a telefonotokba? Hányszor fantáziáltatok arról, hogy jaj, de jó lesz majd, hogyha vele találkozom? Na hát erről beszél Jézus. Aki győz, vagyis hűséges, kitartó, álhatatos, azt én oszloppá teszem az én Istenem templomában. Ilyen időben, amikor úgy tűnik, hogy minden bizonytalan körülöttünk, azt mondja a mi Istenünk, hogy úgy tekintek rád, mint egy oszlopra az én királyságomban. A stabilitásnak, a szilárdságnak a mintapéldájára. A mennyben nincsen kapkodás. Olybá tűnhet, minthogyha a menny, mivel távolinak tűnik, ezért ismeretlen és félelmetes is, és majd meglátjuk, hogy milyen is. Ez természetesen így van, majd meglátjuk, hogy milyen. De azért rengeteg információt tartalmaz az ige arról, hogy milyen ez a hely. És abból egy olyan társadalomnak a képe rajzolódik ki előttünk, ahol az emberek, mivel a bűn nem nyomasztja őket, mivel az elszakadottság, az Istentől való elszakítottság nem ül rá az emberekre, ezért mindaz, amit mi ma pozitív értéknek tartunk, az ott valóság. Tehát ott az emberek nem kapkodnak, ott az emberek nem hoznak rossz döntéseket, ott az emberek nem frusztráltak azért, amilyen döntéseket hoznak, nem félnek attól, hogy mi vár rájuk, hogy milyen bizonytalanságba megyünk bele, ezért aztán nem félnek, ezért aztán nem haragosak, ezért aztán nem kiabálnak otthon a gyerekeikkel, és így tovább. Mert amikor a bűnről beszélünk, akkor nem csak a bűn cselekményekről beszélünk, hanem arról az iszonyú nyomásról, ami itt van az emberiségen, mióta világ a világ. Ez a bűnnek a nyomása. Hát hányan vagytok ott rajtam kívül, hányan vagytok itt rajtam kívül úgy, akik az elmúlt héten emeltebb hangnemet ütöttetek meg otthon a családotokban, azért, amit láttok és hallottok a hírekben. Hát, hogyha egyedül vagyok ezzel, akkor sajnálom, én ilyen vagyok. Én elég feszült voltam, és volt úgy, hogy emeltebb hangot ütöttem meg a gyerekekkel szemben. Volt ilyen. Talán nem vagyok egyedül. Miért van ez? Tudom, hogy nem itt van a háború. Tudom, hogy igaz az, amiről most beszélek előttetek, hogy milyen Istenünk van. Csak az, amit bűnnek nevezünk, az így ül rá az egész emberiségre. A mennyben nincsen bűn, és ezért aztán a bűn következményei sem nyomasztják az embereket. Úgyhogy, amikor arról ír Jézus levelet nekünk, mint gyülekezet, hogy aki győz, vagyis hűséges, azt én oszloppá teszem az én Istenem templomában, akkor arról az identitásról beszél, amit szeretné, hogy a magadévá tegyél. Természetesen nem fog maradéktalanul megvalósulni, hiszen a bűn jelenleg még itt van ezen a földön, és nyomaszt bennünket. De hogyha úgy gondolsz magadra, hogy rám az Isten úgy gondol, mint egy oszlop, mint aki képes terheket hordozni, mint akire rá lehet helyezni terheket, és tudom, hogy el fogja bírni, és így épül az Isten temploma egyre nagyobbá, mert hogyha százan kapaszkodunk össze, ha százan itt a Trinity-ben tudjuk azt, hogy Isten ránk oszlopokként tekint, és mi összekapaszkodunk szeretetben, akkor ennek a száz embernek a vállára nagyon sok terhet rá tud tenni Isten. Nagyon sokat. És akkor jönnek az emberek, akik ugyanazokkal a kérdésekkel szembesülnek, mint mi, ugyanúgy félnek, mint mi, ugyanúgy bizonytalanok, mint mi, csak egy fő különbség van köztük, meg köztünk. Az, hogy mi tudjuk, hogy kihez van, kihez tudunk fordulni, hogyha mindezek elérnek bennünket. Így lát minket Isten. Képesnek lát bennünket arra, hogy szilárdak, stabilak legyünk, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, ne kapkodjunk, ne hirtelenkedjünk. Egy épületben az oszlopok, hogyha elkezdenek ugrálni, ott baj van. Isten úgy tekint rád azon a helyen, ahol vagy, hogy ha te ott megállsz, akkor elkezded sugározni magadból azt a stabilitást, amit Isten tud megadni neked. És ez vonzó lesz. Miért vagy te ilyen nyugodt? És akkor elmondhatod, hogy hát nem mindig vagyok ilyen nyugodt, de egyébként azért, mert mögöttem áll egy Isten, akinél minden kulcs, minden ajtó, minden kulcsa ott van, és egyébként tudom, hogy ha esetleg úgy jön el az életem vége, hogy meghalok a háborúban, vagy bármi más miatt, tudom, hogy hova megyek. Nem vágyok meghalni, nem örülök neki, de ha meg kell halni, tudom, hogy hova megyek. A mennybe, a tökéletesség helyére. Na ez a mi erőnk. És akkor miért mondtam, legyen ez a zárszó, miért mondtam, hogy ez Jézus szerelmi vallomása a gyülekezetek számára? Azért, mert Jézus nem győzi halmozni, hogy hova fogja felírni ezekre az oszlopokra a legnagyszerűbb neveket. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, mozdíthatatlan, és felírom rá az én Istenem nevét, hoppá, felírom rá az én Istenem új városának a nevét, az új Jeruzsálemnek a nevét, ott fogsz lakni, az a te helyed, és felírom rá az én új nevemet. Hát mi ez, hogyha nem szerelmi vallomás? Ide fogom írni a nevem, oda fogom írni, itt is azt fogod látni magadon, hogy hozzám tartozol, mondja Jézus. Mindenestől. És amikor Jézus arról beszél, hogy ráírom a nevemet, az nem azt jelenti, hogy ráfirkál, rágrafitizem a nevemet, az azt jelenti, hogy belevési a nevét. Művészien, maradandóan az enyém vagy. Hozzám tartozol. Azt nem tudod letörölni magadról, azt nem lehet csak olyan könnyen eltávolítani, lemosni, vegyszerrel, nem megy. Akire Jézus ráírja a saját nevét, belevési, meg az új Jeruzsálemnek a nevét, meg Isten nevét, az azt jelenti, hogy gyere ide, hadd öleljelek meg, mindenestől hozzám tartozol. Na ez az az üzenet, ami elég vonzó tud lenni, hogy a nyitott ajtón át bejöjjenek a sátán zsinagógájából az emberek. Az ajtóknak azért kell nyitva lenniük, hogy az üzenet akadálytalanul eljuthasson mindenkihez. Isten addig és azért tartja nyitva az ajtókat, hogy az üzenet, ez az üzenet akadálytalanul eljusson mindenkihez. Én azt gondolom, hogy Isten olyan időszakot készít, amikor ki akarja nyitni az ajtókat. Ha mi hűségesek vagyunk, akkor ezek az ajtók nyitva maradnak, és az emberek be fognak jönni. Mert a célok és a tervek, amiket Isten ránk bízott, azok változatlanok. És a mai nap utolsó igéjét szeretném elétek vetíteni, hogy Az még hagyján, hogy egy ilyen szép képbe burkolja Jézus a saját vallomását. Hogy oszloppá tesz minket, és ránk írja a nevét. De tudjátok, hogy kikről olvasunk még hasonlót? Jelenések 21:14. Majd ez lesz a Jelenések könyvének a végén az egyik legnagyobb bátorító üzenet. A város, vagyis az Új Jeruzsálem falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Akiket Isten szeret, akiket Isten hűségesnek talál, azokat Isten beépíti az új világba. A 12 apostol, a 12 alapkő, ami tartja a várost. És ebben a városban ránk úgy tekint, mint akik tarthatják a városnak a különböző részeit, az Isten templomát, hogyha hűségesek és megbízhatók vagyunk, akik véghez visszük az ő tervét. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy most, amikor hallod ezt, akkor Isten úgy tekint rád, hogy te olyan vagy az én szememben, mint Péter. Olyan vagy az én szememben, mint András, mint Jakab, mint János, a szeretett tanítvány. Olyan vagy az én szememben, nem vagy kisebb. Később jöttél a földre, de nem vagy kisebb. Fel tudjátok ezt mérni? Az ajtóknak azért kell nyitva lenniük, hogy az üzenet akadálytalanul eljuthasson mindenkihez, és a lehetőségek ajtaját a hűségünk fogja nyitva tartani a jövőben is. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért szeretném most, hogyha imádkoznánk, és kérem a vezetőség jelenlévő tagjait, hogy gyertek ide mellém, és imádkozni fogunk a gyülekezetünkért mindezeknek is a fényében, illetve a jövőnkre nézve, hogy tudjunk megállni, bármi jöjjön is. Gyertek, kérlek, Ernő, Tibi, Ruben, gyertek, és így fogunk imádkozni a gyülekezetünkért.
Mennyi édes jó atyán, köszönöm azt, hogy téged meg lehet szólítani, és köszönöm azt, hogy te olyan Isten vagy, hogy amikor most körülöttünk a világ remeg, a jövőnk bizonytalan, te nem változol semmit. Uram, úgy megyünk hozzád, és úgy jövünk hozzád, mint a mi kősziklánkhoz. Úgy jövünk hozzád, mint az az Istenhez, aki elég Isten. Úgy jövünk hozzád, mint aki te jó pásztor vagy. Uram, köszönöm azt, hogy még ezen a héten béke volt. Köszönöm azt a reménységet, hogy te meg tudod állítani ezt a helyzetet, ami van. Uram, imádkozok a testvéreinkért, akiknek most nehéz. Imádkozok azokért a gyülekezetekért, akik kiürültek. Uram, imádkozok azért, hogy te erősítsd meg a reményvesztett, a testileg elvesztett rokonok gyászolásait. Uram, te kötözd be a sebeket, és Uram, te érintsd meg őket. Uram, egyik helyen az igében azt olvassuk, hogy amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk erősek. Uram, add, hogy mindannyian megtapasztalják a szomszédos országokba, Ukrajnába, Oroszországba, hogy te nem hagyod el a tiédet. Hogy te nem úgy uralkodsz, mint a földiek. Uram, köszönöm azt, hogy a mi testünket el is vehetik, de a lelkünkhöz senki nem tud hozzáférni. Köszönöm ezt a biztonságot, Uram, köszönöm ezt a reménységet, és ezt a termékeny békességet. És Uram, kérlek a mi szíveink fölé, Uram, rendelj békességet, teremts békességet, lep meg minket a te békességeddel, és Uram, hittel rád bízzuk a mi napjainkat és a mi jövőnket. Amen.
Amen. Atyán, köszönjük azt, hogy azt mondja a te ígét, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Atyánk, te látod a mi lelki állapotunkat, te látod az elmúlt napokat, te látod, hogy mennyire megfáradtunk és megvagyunk terhelve. de olyan jó azt tudni, hogy letehetjük, és ezt itt és most le akarjuk tenni, egyénileg és gyülekezetileg. Miért? Azért, mert te azt mondod, hogy ha letesszük, akkor te megnyugtatsz bennünket. Atyánk, segíts, légy, könyörgünk azért, hogy légy hozzánk irgalmas, hogy ezt a terhet, ezt ne akarjuk cipelni, ezt hadd tudjuk letenni, azért, mert te megnyugtatsz. És atyánk, kérjük a bölcsességet, hogy hadd lássuk meg, hogy hol, mikor, mivel, kin kell segíteni. Miért? Azért, hogy meglássák az emberek, hogy mi hozzád tartozunk. Atyánk, szeretnénk megerősödni most. Szeretnénk rád tekinteni, és tőled várni a bizalmunkat, a biztonságunkat. Köszönjük, atyánk, hogy arra hívtál el bennünket, hogy oszlopok legyünk. És ha oszlopok, akkor nem inoghatunk, akkor nem mozoghatunk, akkor nekünk stabilan kell a helyünkön állni. Atyánk, kérünk, hogy segíts bennünket, hogy stabilan tudjunk állni a családunkban. Stabilan tudjunk állni a munkahelyeinken. Stabilan tudjunk állni a gyülekezetben. És atyánk, szeretnénk stabilan állni előtted. Azért, mert te megerősítesz. Nem tudjuk, atyánk, hogy mit hoz a jövő. De olyan jó azt tudni, hogy mi a mi életünket a te kezedben tudhatjuk. És ha a te kezedben van, akkor a legjobb helyen van. Onnan nem ragadhat ki semmi. Köszönjük, atyánk, ezt. Köszönjük azt, hogy ott van a Biblia, amit nap mint nap kinyithatunk. És atyánk, segíts, hogy kinyissuk, hogy ne az Indexet, ne az Origót, ne a híradásokat nyissuk ki, hanem a te ígédet. De ugyanakkor tudjuk, atyánk, hogy tudnunk kell, hogy mi történik körülöttünk. De mi a mi erőnket, a mi biztonságunkat és a mi bizalmunkat a te ígédből akarjuk meríteni. És kérlek, atyám, könyörgök, hogy szólj hozzánk, mindannyiunkhoz, akik kinyitjuk a te ígédet, bátoríts bennünket, és így vigyél bennünket át keresztül ezen az egész mindenségen. Atyám, köszönjük, hogy bízhatunk benned, köszönjük, hogy te vagy a világ mindenség teremtője, és köszönjük azt, hogy te vigyázni fogsz ránk. Amen.
Amen.
És Istenem, most szeretnénk együtt felkiáltani te hozzád, és szeretnénk, Uram, újra megvallani azt, hogy szeretünk téged. És Uram, olyan nagyszerű dolog az, hogy te megtaláltál minket. Elveszettek voltunk, Uram, de magadhoz fogadtál minket, és életet adtál nekünk a te véred által. Istenem, köszönöm, hogy egy olyan gyülekezetről hallhattunk és tanulhattunk most, ahol szerették egymást a gyülekezeti tagok. Uram, kérlek, add, hogy ez a Trinitynek mindig a sajátossága legyen, és a sátának semmilyen munkáját, Uram, ami a gyülekezetbe megosztottságot, gonoszságot, vagy rossz indulatot, vagy egymásnak a lejáratását, vagy pletykát indítana. Kérlek, Uram, ne engedd, hogy ez megtörténhessen. És Uram, olyan jó látni, hogy ez a gyülekezet megtalált annak a kulcsát, Uram, megtalált annak a helyes alkalmazását, hogy mit jelent az, hogy te vagy első helyen az ő életükbe. És ezzel olyan sokszor küzdünk, Uram, mi is, hogy mit jelent az, hogy Isten van első helyen a mi életünkben. Mit jelent az, hogy Isten kell teljes szívünkből szeretni, teljes erőnkből szeretni. Kérlek, Uram, taníts minket ebben, hogy tudjunk hűségesek lenni, és még hűségesebbek, mint amilyenek most vagyunk. Mert ahol szeretet van, Uram, és hűség, ott te nálad vannak a kulcsok, Uram, és te azokat az ajtókat, amiket nem akarsz engedni, biztosan bezárod, és azokat az ajtókat, Istenem, ahol utat akarsz nyitni, hogy a te országod a gyülekezeten keresztül épüljön, azokat pedig biztosan megnyitod, és senki be nem zárhatja, Uram. És arra kérünk most téged teljes szívünkből így együtt, hogy ne engedd, Uram, hogy saját elképzeléseink, saját istenismeretünk, vagy saját gondolataink alapján járjuk az utunkat, hanem szeretnénk téged kérni, Istenem, hogy a te vezetésedben, a te áldásodban, a te kegyelmedben járhassunk, a te igazságodban, életünk minden napján. Amen.
Amen. És atyánk, hozzuk eléd a jövőnket, bármit rejtsen is ez a jövő, mi hozzád tartozunk. Vallást teszünk a te nevedről, Úr Jézus, hogy hozzád tartozunk. Mert köszönjük, hogy mindenki, aki elfogadja a te váltságodat, arra te úgy tekintesz, mint oszlopokra a te mennyei templomodban. Köszönjük, Úr Jézus, ezt a megtiszteltetést, ezt a végtelenül nagy szeretetet, ezt a rajongó szeretetet. Köszönjük, hogy a te neved van ránk írva sokszorosan és kitörölhetetlenül. És Urunk, megvalljuk, hogy bármi jön be is azon az ajtón, amit te nyitottál ki, mi ott leszünk, és állni fogjuk a sarat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a hatalmas Isten, te vagy a mindenható Isten, fogadjuk tőled azt, amit kinyitsz, és megértjük azt, amit te bezársz. És Úrunk, köszönjük azokat a terveket és célokat, amiket te már ránk bíztál, szeretnénk ezekben hűségesek maradni. Szeretnénk álhatatosak maradni, és szeretnénk megtartani a benned való hitet, és soha, de soha nem akarjuk megtagadni a te nevedet. Kérünk, ehhez adj nekünk kegyelmet, és kérünk most, amikor megújítjuk veled a szövetségünket, akkor tekints le a te népedre, erre a maroknyi népre itt Debrecenben, aki kész betölteni a te akaratodat. Kérünk, Urunk, rejts el a te sátrad mélyén, adj újabb kijelentéseket, és vigyél minket tovább. Amen.